Zion verehren
Szeretettel köszöntöm a testvéreket az evangelizációnknak a kezdő, illetve meghatározó igéjével. Jézus mondja a feltámadott Úr, én vagyok az Alfa és az Omega, így szól az Úristen, aki van, aki volt, és az eljövendő, a mindenható. Énekeljük a 463-as dicséretünket. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan mélyen cseng a szívembe és a fülembe is az a drága ének, amelyel mindig bizonságot teszünk előtted arról, hogy te itt vagy velünk. Itt van Isten köztünk. Uram, szeretnénk valóban ennek örömében örvendezni, hogy nem csak egymás között vagyunk, emberek, testvérek, hanem te itt vagy velünk, ezt ígérted, Úr Jézus Krisztus, és szeretnénk hódolattal eléd állni, leborulni előtted, dicsőíteni téged, szívünkben, lelkünkben áldani, magasztalni mind azért, amelyet elvégeztél, és amelyet szeretnél elvégezni bennünk egyen-egyen, és mint közösség is, mint a te gyülekezeted, néped, szeretnénk eletted állni, hogy te lehessél a középen. Te határozd meg, Uram, az ige üzenetét, te add nekünk önmagadat, és kérünk, az életnek beszédével ajándékozz meg minket ma is, most is, itt is. Hálás a szívünk, mert tudjuk, hogy meghallgatsz minket, hiszen megígérted. És kérlek magamért is, Uram, hogy ne én legyek az ige akadálya, hanem a te lelked. Hadd munkálja ki az, hogy az ige eljusson az emberi szívekig, hiszen, Uram, ezt csak egyedül te tudod elvégezni. Így kérünk a te áldásodért, add meg ezt az alkalmat, az egész heti evangelizációt. Köszönjük, hogy szólhat szabadon a te igéd, és ez sem természetes, ezért is hadd adjunk néked hálát. Amen. És hallgassuk meg az énekkar szolgálatát. Köszönjük szépen az énekkar szolgálatát. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az evangelizáció ma esti igéjét, amely megírva található János evangéliuma 8. fejezetében, a 23. verstől a 28. versig, illetve az 55. versigtől az 59. versig olvasom Isten igéjét. Ő így folytatta: ti lentről valók vagytok, én pedig fentről való vagyok. Ti e világból valók vagytok, én nem e világból való vagyok. Ezért mondtam néktek, hogy meghaltok bűneitekben, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben. Megkérdezték tehát tőle, ki vagy te? Jézus így válaszolt nekik, az, akinek kezdettől fogva mondom magamat. Sok mindent kellene mondanom rólatok, és ítélnem felőletek, de igaz az, aki elküldött engem, és én azt mondom a világban, amit tőle hallottam. Ők nem ismerték fel, hogy az atyáról szólt nekik. Jézus tehát ezt mondta, amikor felemelitek az emberfiát, akkor tudjátok meg, hogy én vagyok. És önmagamtól nem teszek semmit, hanem azt mondom, amire az atya tanított engem. És aki elküldött engem, velem van, nem hagyott egyedül, mert mindig azt teszem, ami neki kedves. Ha azt mondanám, hogy nem ismerem, mármint Istent, hozzátok hasonlóvá hazuggá lennék, de én ismerem őt, és megtartom az ő igéjét. Ábrahám, a ti atyátok újongott, hogy megláthatja az én napomat. Meg is látta, és örült is. A zsidók erre azt mondták neki, 50 évesen vagy, és láttad Ábrahámot. Jézus így felelt nekik, bizony, bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Erre köveket ragadtak, hogy megkövezzék, de Jézus elrejtőzött, és kiment a templomból. Uram, a te igéd lélek és élet, eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az Istenről szóló beszéd, az Istenről szóló tanítás, ezt így szoktuk idegen szóval mondani, hogy a teológia. Tulajdonképpen így is összefoglalhatnám, hogy Jézus Krisztus maga a teológia. Benne kinyilatkoztatta magát az Isten. Általa megismerhető, hogy kicsoda az Isten. Tehát ő az Isten ismeret forrása számunkra. Ha valaki szeretné megismerni Istent, ismerje meg az Úr Jézus Krisztust, és akkor tudni fogja, kicsoda a mi Istenünk. Az Isten ismeret ma óriási probléma. Az emberek döntő többsége nem ismeri az Istent. Sokan jóindulatúak, nem szeretnének Isten ellenségei lenni, vannak bizonyos sejtéseik, aztán így szokták összefoglalni, hát valakinek lenni kell odafönn. Tehát nem gondolják, hogy üres az ég, látják a teremtés csodáit, mind azt, ami körülvesz bennünket, és úgy gondolják, hogy valakinek lennie kell. Erre szoktuk mondani, hogy hát ez bizony nagyon kezdetleges dolog. Az ilyen ember egyáltalán nem ismeri azt a valakit, akit sejt a mindenség mögött. Ennél sokkal mélyebbre kellene hatolni. Isten kereső embereké kellene lennünk. Izgalmas kérdés. Ma sokan azt mondják, hogy kozmikus magányba vagyunk. Üres az ég, hatalmas teleszkópokkal pásztázzák a világegyetemet, se kép, se hang. És dermedten úgy gondolják, hogy egyedül vagyunk, de nem vagyunk egyedül. Ami teremtőnk, ami drága Istenünk, ami Urunk, aki teremtette az eget és a földet, és a mi életünket, ő velünk van, legalábbis szeretne velünk lenni. És azt akarja, hogy megismerd, hogy megismerjük őt, hogy legyen személyessé ez az ismeret. Manapság nagyon komolyan kell venni, hiszen a teológia tudománya már lassan 200 éve szép lassan hiteltelenné tette az Isten igéjét, mármint azok a teológusok, akik nem hisznek az ige tévedhetetlen, Istentől sugallt voltában, sokan arra gondolnak, hogy hát az Isten ismeret valami belső lehetőség, a te tapasztalatod. És ezt teszik, mint egy a teológiai ismeretek alapjául. Óriási tévedésekre van így lehetőség. Mindenki azt képzeli, amit akar, hiszen így születnek a bálványok, így születnek a téves istenekről való elképzelések. A mi hitünk, a keresztény hit objektív kinyilatkoztatáson nyugszik. A mi hitünknek egész komoly, valóságos alapja van. Azért hangoztatta Jézus önmagáról is olyan nagyon határozottan, hogy vagyok a létező Isten. De a létező Istent megismerni csak úgy lehet, ha ő önmagáról beszél. Ezt hívjuk mi kijelentésnek, vagy isteni kinyilatkoztatásnak, és az az isteni kinyilatkoztatás, ez Jézus Krisztusban teljesedett ki, de számunkra a testélet ige, az írott ige, sőt a hirdetett ige az, amelyik objektív tárgyi alapot ad a mi hitünknek. Mi nekünk nem valami misztikus sejtelmekre van szükségünk, hanem az Isten valóságos kijelentéséről, és ő ezt megtette. Igen, a teremtés értelmes vizsgálata révén a természet teológiáját hallhatja az ember, Jézus Krisztusba pedig a különös, rendkívüli kinyilatkoztatást, azt a csodálatos történést, amit megígért az Isten a paradicsomba, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos. Az egész Ószövetség világosan mutat előre a Mesiásra, a Krisztusra, arra a csodálatos isteni gondolatra, hogy ő az ő fiába testé lesz. Az ige testé lett, közöttünk lakott, láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Így jelenti ki magát Isten nekünk Jézus Krisztusban. A Biblia az ige által és a hirdetett ige által. És most szeretném a testvéreknek mondani, hogy egy rövid kitérőt szeretnék tenni. Mielőtt elkezdenénk az ott felolvasott ige részletesebb magyarázatát, egy rövid kitérőt szeretnék tenni, hogy megértsük, hogy újra és újra megerősödjünk abban, hogy mit jelent a keresztény ige hirdetés. Miért jövünk össze vasárnapról, vagy éppen bibliaórákra, miért jövünk össze? Azért, hogy halljuk az Istennek beszédét. Az ige hirdetés igenis a Viva Vox evangélium, az élő isteni szóvá kell lenni. Óriási felelősség. És most hadd idézzek, nem a magam véleményét mondom, hanem elmondom majd John Stottnak a Hiszek az ige hirdetésben című könyvéből egy-két idézetet, ami nagyon világossá teszi, hogy is kell nekünk gondolkodnunk az ige hirdetésről. Én nagyon későn, 50 éves koromban lettem lelkész. Sose akartam lelkész lenni, és mikor ott álltam, a lelkész szentelés reggelén, még akkor is tele volt a szívem szorongással. Uram, én tökéletesen és teljesen méltatlan vagyok arra, hogy a te igédet hirdessem. Kinyitom reggel az útmutatót, és az volt az ige, aki titeket hallgat, engem hallgat. Hihetetlen felhatalmazás. Belerendült a szívem, hogy Uram, ezt jelenti az igét hirdetni, igen, ezt jelenti Krisztust hirdetni, az ő szavát hirdetni. Ez az ige hirdetés lényege. És most hadd idézek egy-két komoly hívő teológust, például az angol Forsyth, amikor úgy beszél az evangéliumról, hogy az nem csupán kijelentés, tanítás vagy ígéret, több annál, cselekvés és erő, Isten megváltó cselekedete. Az ige hirdetés valóságos cselekedet. Az ige hirdető szava, amikor az evangéliumot hirdeti, és nem csak beszédet mond, hatékony cselekedet, tele áldással vagy ítélettel. Ez azért van így, mert drámaian a jelenben közénk hozza a történelmi Jézus Krisztus megváltó művét. Csodálatos megfogalmazás. Vagy Gustav Wingren az Élő ige című könyvébe így ír: a húsvét és a parúzia, tehát Jézus visszajövetele közötti időszak az ige hirdetés ideje. Az ige hirdetés az élő Krisztusnak lábat és szájat kölcsönöz. Az ige hirdetésnek egyetlen célja van, hogy a Krisztus eljöhessen azokhoz, akik az ő hallgatására gyűltek össze. Az ige hirdetés nem a múlt Krisztusáról szóló beszéd, hanem száj, amelyen keresztül a jelen Krisztusa ma életet kínál. Vajon hiszed ezt? Hogy ez a csodálatos isteni munka, hogy miközben mi gyarló emberek, az ige hirdetők, a Szentlélek által megnyitott igét, megelevenített élőszót továbbadjuk, életet teremtő hatalommal lesz. És ezt megtapasztalhatjuk. Wingren így folytatja. Ő úgy látja az embert, most gondoljunk magunkra, mint vereséget szenvedett, legyőzött, bűnhöz kötött, vétkes és halandó lényt. És úgy tekint az ige hirdetésre, mint a szabadítás eszközére. Az ige hirdetés hivatásához tartozik, hogy részt vesz Isten és a gonosz közötti harcban. Az ige hirdető szava támadás a börtön ellen, amely az embert fogva tartja. Kinyitja a börtönt, és kiszabadítja őt. Hála az Úrnak, sok-sok ilyen megszabadult rabnak örvendezhettünk az elmúlt időszakban is. Aztán így folytatja: a szószékre olyan igével lépünk a kezünkbe és a szívünkbe és az ajkunkon, amelynek ereje van, nem tőlünk, felülről. Eredményeket várunk, megtéréseket várunk. Spurgeon lelkészek előtt beszélt: úgy imádkozzatok és prédikáljatok, hogyha nem követik megtérések, döbbenjetek meg, csodálkozzatok, és törjön össze a szívetek. Úgy várjátok hallgatóitok üdvösségre jutását, mint ahogy az utolsó trombita szót harsogó angyal várja, hogy a halottak felébredjenek. Higgyetek saját tanításotokba, higgyetek saját megváltótokba, higgyetek a Szentlélekbe, aki bennetek lakozik, mert csak így teljesülhet szívetek vágya, és így dicsőítetik meg Isten. Ezek az idézetek John Stott, hiszek az ige hirdetésben könyvéből való. És azért tettem meg ezt a kitérőt, hogy mi hívő emberek, és a kereső emberek is megértsük, hogy az Isten parancsára hirdettetik az evangélium. Jézus, amikor keresztelő Jánosnak üzen a börtönbe, és elmondja, hogy a vakok látnak, sánták járnak, és a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ez az a csodálatos hatalom, ez a szó, ez az isteni üzenet, amelyik megtöri a bűn hatalmát, amely életet teremt. Az isteni szó, amely annak idején létrehívta ezt az egész világegyetemet, az ő legyen szava, ugyanolyan hatalom ma is, amikor a mi halott életünk felett elmondja, hogy támadj fel új életre már, Isten meglankadt népe, hogy életre kelt bennünket, ahogy Ezékielnek kell profétálnia a halott csontok felett. És életre kelnek, mert az isteni szó hatalom. Ezért tértem ki az ige hirdetés lényegére, hogy értsük meg Isten ezt az utat választotta. Ma az információs társadalom megérthetné, hogy milyen hatalom az információ. Testőrök, egyetlen sejtünkbe, kis láthatatlan sejtetbe egy hatalmas isteni szó, egy hatalmas isteni mondat van, ami 3,2 milliárd betűből áll. 2000 darab 500 oldalas könyvbe lehet leírni egyetlen sejtetbe lévő programot. Az életszava, szó szerint bennül van a sejtjeinkben, az isteni szó a legyen. Azt mondja Krisztusról az ige, János evangéliumában, hogy semmi se lett nélküle. Minden által a született és jött létre. Tehát amikor a testi életről beszélünk, a biológiai létről beszélünk, a semmi ahhoz képest, amikor az örök élet, a lélek örök életéről beszélünk. És ez az igazi evangélium, szembe minden sötétséggel, halállal, az élet evangéliumát kell nekünk hirdetni, mert Jézus Krisztus az élet fejedelme. És ő akar bennünket életre kelteni, ami halott életünket, amelyek halottak a vétkek miatt. És aztán a bizonytalanság. Hát kicsoda is a mi Urunk Jézus Krisztus. Ez a 7 kérdése, hogy kicsoda ő nekem és neked. És ő kijelenti, hogy ki vagyok. És most térjünk rá az ő hatalmas szavára, hogy én vagyok. Vagy mindjárt kiderül, hogy ennek milyen mély értelme van. Az örökkel való Isten, aki létezik, aki van. És ez a hatalmas Isten szeret téged, ismer téged. És azt akarja, hogy te is megismerd őt. És ezért kell Jézusnak kijelenteni, hogy én vagyok. Sőt, hozzátehetném, hogy Jézus kinek mondja ezt? Az ő népének. Hogy én nektek vagyok. Majd látni fogjuk, mert rögtön kitérek én erre, hogy mit is jelent ez. Hiszen a Bibliában csodálatos előzményei vannak, és Jézus, amikor ezt a szót kimondja, hogy én vagyok, az írástudóknak és a farizeusoknak csikorog a foga dühükbe. Mert tudják, hogy mit mond. Tudják, hogy mit mond. Hiszen emlékeznek, hiszen ismerik az igét, hogy Mózesnek így jelentette ki magát az Isten, hogy én vagyok. A vagyok, a létező Isten. És akkor dühükbe csikorgatják a fogát. Meg is kérdezték, az előbb olvastam, hogy ki vagy te? Hát ő az örökkévaló. Testvérek, olvastam, illetve most újra elővettem, van egy nagyon jó fordítás, a Tóra, Mózes 5 könyvének, vagy egy nagyon jó magyar tükörfordítása, amit a zsidók adtak ki. És ebben a fordításban magyarázatok is vannak. És ebből szeretnék egy-két dolgot idézni, mert ők nagyon jól értik a zsidó nyelv fordulatait. Ugye, amikor a Mózesnek azt mondja, az Úr ott az égő csipke bokorba, Ehje, Asher, Ehje. Mi így fordítjuk a Bibliába, a magyar Bibliába, hogy vagyok, aki vagyok. Én mindig berzenkedek ez ellen a fordítás ellen, mert ez nem adja vissza azt, ami ott elhangzik, és ami emögött az igazság. És a zsidók úgy fordítják, hogy örökké való. Ilyen egyszerűen, mert ezt jelenti. Hiszen ez az ige, ami ott elhangzik, hogy Ehje, Asher, Ehje vagyok, aki vagyok, bemutatkozik, elmondja Isten az ő nevét. Tudjuk, hogy Jahve-ként mutatkozik be ez a bizonyos Jéha-Véha monogram, Isten monogram. És ez a létigéből ered. A héber létigéből ered. A vagyok, a létező Isten. Most hadd olvassam fel szó szerint hogy milyen magyarázatot adtak ezek a zsidó rabik. Ők így fordítják, én vagyok, aki a lét vagyok, vagy vagyok, aki leszek. De nem csupán a lét értelmében, hanem a veletek cselekvő Isten, aki szabadító és megváltó. Ezt ugyan én fűztem hozzá, mert ők a gondviselő Istent emlegetik csak, és nem beszélnek a megváltó Istenről. Kitér arra a magyarázat, hogy ez a bálványok ellentéte. A semmik, a nem létezők kell szembe, az Isten azt mondja, én vagyok a létező Isten. A haja, a létige, a nyeltani alapja az Isten névnek. Idézem szó szerint a magyarázat néhány sorát, az örökkévaló. Ez a fordítása az Isten névnek, amit a héberben négy betűvel, a JHVH-val írnak, és Adonájnak olvasnak. Tudnék, a zsidó rabik a nevet hiába Istened nevét, parancsolatot olyan szigorúan vették, hogy még a Biblia olvasása közben sem mondják ki, hogy Jahve. És most mi utánoztuk őket, mert az új fordításban sehol se tetszenek találni a Jehova vagy Jahve szót, hanem ezen a helyen mi mindig Úrt fordítunk, ahogy az Adonáj is ezt jelenti. A négybetűs Isten név a tetragrammaton ugyanabból a héber tőből haja ered, ami az ehje, azaz lenni. Ez a kifejezés azt a gondolatot erősíti, hogy ő örökké létezik a jelenben, a múltban és a jövőben. Itt nem kell ismét a létezés filozófiai értelmébe felfogni, hanem mint Isten létének tevékeny megnyilatkozását. Értünk cselekvő Isten. Ő a hatalmas élő Isten, aki kinyilatkoztatja magát gondviselő szerepében népe iránt. Nekünk pedig már ismeretünk van. A megváltó Isten mi voltába szerepébe Jézus Krisztus mondja, én vagyok. És testvére, ki beszélt Mózessel az égő csipkebokorban? Az Úr Jézus Krisztus. Ő beszélt. Honnan tudjuk? Tessék csak meghallgatni, felolvasom az igét. Mózes második könyvének harmadik fejezetéből, és mindjárt megtetszenek látni, hogy aki beszél, hogyan is nevezi meg magát. Ott megjelent neki az Úr angyala a tűz lángjába, egy csipke bokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipke bokor tűzben ég, de nem mégsem ég el a csipkebokor. Akkor Mózes ezt mondta magába, oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipkebokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, megszólította őt Isten a csipkebokor közepéből, ezt mondván, Mózes, Mózes. Ő pedig ezt felelte, itt vagyok. Tessék csak megfigyelni, három név hangzik el arról, aki beszél Mózessel. Az Úr angyala, az eredetiben Jahve angyala, az Úr, azaz Jahve, és végül Isten. Tehát tulajdonképpen ki ez a valaki, aki megszólal? A Szent Háromság Isten második személye. Nincs közben járó ember és Isten között, mint az ember Jézus Krisztus, aki önmagát adta értünk. Tehát ő, ami közben járunk, és ott is az égő csipkebokorba, amikor a törvényt adja Hóreben Mózesnek, az Úr Jézus Krisztus az, aki beszél Mózessel. És valami hihetetlen. Az emberi értelem, amit megtorpan, kétségbeesik, megrázza a fejét, azt mondja, szinte lehetetlen, hogy a tanítványaival együtt Galilea és Júdea poros útjain járó zsidó férfi, a Szent Háromság Isten második személye. Élezzük ki így a kérdést. Igen, mert ezt ígérte az Isten. Mit mond róla az Atya a keresztelőnél, a dicsőség hegyén? Ez az én szeretett fiam. Azt olvasok a Kolossi levélben, hogy tetszett az egész teljességnek benne lakni. Az Isten teljessége rakott Jézus Krisztusban. Ez az isteni csoda, hogy ő felvette a mi létformánkat, emberré lett. Az Isten egészen hozzánk hajolt Jézus Krisztusban. Egészen hozzánk hajolt. Benne az ég hajolt le a földre. Érted? Jézus Krisztus értem jött. Nagyon jól meglátják a zsidó rabbik, és nem arról van itt szó, hogy a lét értelmében van egy Isten, hanem neked van egy Istened. Nekem van egy mennyei édesatyám. Nekem van egy drága uram. És így folytatja Jézus a bemutatkozást Mózesnek. Én vagyok atyáid Istene. Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak Istene. Jézus vissza is idézi ezt annak idején a szadduceusoknak, hogy Isten nem a halottak Istene, az élők Istene, a mi Istenünk, a mi Urunk, aki értünk jött erre a világra. Nagyon érdekes, hogy az első században Akiba rabbi, egy zsidó rabbi, erről a csipke-bokor jelenetről azt írja, hogy az Úr angyala, a Metatron, az Úr angyala, a szövetség fejedelme, a törvény fejedelme, a templom fejedelme, a Messiás. Azonos a magasságos Istennel. Érdekes, milyen csodálatosan összefoglalja, csak éppen nem látják meg, hogy ez az Isten fia, ez a testéletige, Jézus Krisztus. Ezért mondja Jézus olyan világosan, én vagyok. Én vagyok. Az Úr a te Istened. Igen, ez így van. Ő a mi Istenünk, Urunk. Így szoktam kifejezni, hogy Isten felénk fordított arca. Hiszen Jézus Krisztus arcán ragyog fel Isten ismeretének dicsősége. Ő az, aki által beszél hozzánk. A zsidó egy-egyet, itt azt hiszem a testvérek döntő többsége kívülről tudja, régen sokszor beszélt az Isten a proféták által az atyákhoz ez utolsó időben. A fiú által szól hozzánk, akit örökösé tett mindennel, mindennek, aki által a világot teremtette. Aki Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával tartja fenn a mindenséget. Ez a mi Urunk Jézus Krisztus, aki testé lett. Az ember dicsősége, ez az isteni szeretet, aki Krisztusban egész közel jött hozzánk, ahogy a Filippi 2-ben olvassuk, megalázta magát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, megalázta mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Miért? Miért kellett ez? Azért, testvérek, mert elszakadtunk az élő Istentől. A mi állapotunk, amiben mi beleszületünk, minden egyes ember, Isten nélküli állapotba születünk bele. A paradicsom óta megszakadt az Isten és az ember kapcsolata. És ezt az ember soha nem tudja helyreállítani. Itt van a mindenféle vallások kudarca. Az emberi lehetőség, itt semmivé lesz. Jézus, mikor mondja a Péter kérdésére a gazdag ifjú történetében, hogy akkor kicsoda üdvözülhet, és akkor azt mondja az Úr Jézus, ez embereknél lehetetlen. Embereknél lehetetlen. És akkor prédikálok az öreg otthonba, elmondom az evangéliumot, és utána beszélgetek az idős asszony testvérekkel, és azt mondják nekem, nem tiszteletes úr. Ez nem így van. Én jó asszony vagyok. Én megérdemlem az üdvösséget. Rettenetes gondolat. Félelmetes gondolat. Bebetonozza magát a kárhozatba. Sokan teljesen félreértik a kárhozatot, de most nagyon nagy divat az univerzalizmus, hogy mindenki üdvözül, mert az Isten mindenkit szeret, és a szerető Isten nem fog senkit elkárhoztatni. Félreértik itt, ilyen erkölcsi ítéletnek gondolják a kárhozatot. Mindig elmondom ezt az aranyos kis példát, hogy egy hittanórán alsó tagozatosoktól megkérdeztem, hogy gyerekek, ki megy a mennybe? Kórusba mondták a jók. Mondom, ki megy a pokolba? Kórusba mondták, hogy a rossz. Kértem, tegye föl a kezét az, aki jó. És tessék elképzelni, körülbelül 10-valahány kisgyerek közül egy se tette föl a kezét. Arra gondoltam magamban, 70 évben fölül mindenki föltette volna a kezét. Hát nem, hát mi jó emberek vagyunk. És ezek a kisgyerekek nem tették föl. És akkor mondtam neki, gyerekek, baj van, üres lesz a menny. Erre megszól az egyik is aranyos fiúcska, azt mondja, Pista bácsi, te biztos jó ember vagy. Mondom, drágám, én se vagyok jó ember. Kárhozatot érdemlek. És akkor ezeknek a kis aranyos nebulóknak lehetett beszélni a megváltásról, hogy azért jött az Istennek fia, hogy az ördög munkáit lerontsa. Azért jött az Isten fia, hogy kifizesse a kifizethetetlent. Tessenek a 49. Zsoltárt elolvasni. Mit adhat az ember váltságdíjjal az ő lelkéért az Istennek? Azt mondja, semmit, mert olyan drága az élet váltsága, hogy végképp le kell tenni róla. Tehát a váltságot nem tudod kifizetni. Olyan drága, kifizethetetlen. Az Isten fiának kellett meghalnia helyettem és értem. Ez az evangélium, és ez az Isten szeretete. Ő megtette. Hát persze erre sokan azt mondják, ő helyette ne halljon meg senki, majd ön büszkén aláll az Isten trónja elé. Nem ajánlom senkinek ezt a megoldást, hanem nagyon is kérjük meg az Urunkat. Kérjük meg az Urunkat, ha nem vagyok benne biztos, hogy én milyen ember vagyok. Hogy vajon az igazság mérlege, mert sokan így gondolkodnak, így szoktam mondani, hogy csokorba lehetne szedni az emberi önmegváltás 1000-nyi ötletét. De csak egyet-kettőt mondok el. Egyet már elmondtam, én vagyok a jó ember. Az angyalok sorfalat állnak a mennybe, mikor megérkezek. A másik gondolat, hogy én se vagyok rosszabb a többinél. Hát ez már nagyon bizonytalan reménység. Aztán jönnek az ötletek, mindenféle misztikus út. Testvérek, néha olyan dolgok történnek, amik nagyon idevágnak. Kaptam tegnap előtt egy levelet, külföldről. Csak pár sort olvasok fel a levélbe, egy hosszú levél. Amiatt érdekel a téma, ugyanis hosszú évtizedek óta annak ellenére, hogy megismertem az örök és egyetlen igazságot Krisztusban, újra és újra visszatérő kísértés, ami gyakran megkötözi a szívemet, a gondolkodásomat, a hindu vallások, a jóga és a buddhizmus tanításaival való foglalkozás. E tekintetben egyfajta szellemi tudathasadásban élek már hosszú évek óta. Ide-oda billegve a kétféle a hindu és a keresztény tanítás között. Aztán itt elmagyarázza, hogy mit jelent a hindu üdvösség, aminek teljesen az önmegváltás az alapja. Az egész buddhizmusnak, az egész hinduizmusnak, az minden pogány vallásnak, sőt a téves keresztény mendamondáknak az alapja az önmegváltás, önmagunkba való hit. Nem akarok erre most lényegesen kitérni, de azt mondja itt ez a fiatalember, hogy Brahmannal, az Istenséggel való egyesülés okkult, mágikus technikáját és az idevezető szellemi ösvénynek tanítását, a jógát, aminek gyakorlása az önmegváltás. Tehát aztán idézi nekem ez a fiatal ember egy olyan valakit, aki a hinduizmusból tért meg, és ő elmagyarázza, hogy mi is tulajdonképpen a buddhista hit, meditáció, a jóga meditáció alapja, célja. Hiszen minden egyes ember Isten képére és hasonlatosságára van teremtve. Ez a tudatmélyén ragyogó őskép, gyönyörű, és a meditáló ember ezt szemlélve tulajdonképpen saját Isten képűségének képmásába szerelmeskedik bele. A jóga vagy a buddhista meditáció gyakorolva. De ez nem valódi Isten kapcsolat, és az Istennel való igazi közösség a fenn említett szerző szerint, hanem csupán a tudat mélyén ragyogó isteni őskép szemlélésétől való önmagunkba való narcisztikus belefeledkezés és ennek összekeverése a valódi Isten közösséggel. És éppen arra gondoltam, mennyire teli találat ez a levél. Mert felveti pontosan azt a problémát, ami a sátán bukása. Az Ezékiel könyve 28. fejezetében olvashatjuk, hogy a sátán önmagába kezdett gyönyörködni. Ez a narcisztikus önimádat, amit ma ajánlanak az embereknek, tudjuk, hogy honnan jön. De nekünk nem önmagunkat kell imádni, hanem azt a drága urat, aki az életem értelme és célja. Tehát amikor Jézus azt mondja, én vagyok, neked vagyok. És olyan drága a mi Urunk, hogy figyelmezteti a zsidó testvéreit, azt mondja nekik, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, bűneitekbe haltok meg. Ahogy mondtam, kifizethetetlen az adóság. Nem tudom megváltani önmagamat, és az Isten fizetett. Így mondja Pál apostol, oda szegezte a keresztfára az én adós levelemet. Gyönyörű fogalmazás. Ő fizette ki. Igen. Megváltást jelent ez a kifizetés. Ő kifizette. A rabszolga, aki a rabszolgáért fizet, a góél, aki megváltója, aki kiszabadítja őt. Ez történik velünk. Én olyan sokszor gyötrődtem életemben, amikor az Úr előtt állva, az ő mennyei fényében megláttam, hogy ki vagyok én. Nehéz pillanat, mert amíg a Krisztus szent színe elé nem kerül egy ember, amíg az ő világossága át nem világít engem, ismerjük ezt az átvilágítás kifejezést, amíg ő át nem világít engem, addig az ember meg van elégedve önmagával. De mikor? Abban a mennyei fénybe meglátszik az a belső romlott természetem, amit örököltem. És minél közelebb kerülök ehhez a csodálatos mennyei fényhez, annál jobban látom magamat. És akkor az ember azt mondja, de ez lehetetlen, hogy én üdvözüljek. Hát persze, hogy lehetetlen, de neki. És ez az evangélium. Tudjátok, micsoda boldog örül, amikor az ember rájön. Nekem nem kell semmit tennem, csak hinnem benne. Majd látjuk estéről estére azt a csodálatos isteni kinyilatkoztatást, hogy ki vagyok én neked. És most itt a zsidóknak azt mondja, ha nem hiszitek, hogy én vagyok, a bűneitekbe haltok meg. Egy zsidó rabbinak olvastam ezelőtt 20 éve egy írását, és nagyon keserűen jajunk, és azt mondja, mi zsidók nagy bajba vagyunk, mert nem tudjuk a bűneinkért bemutatni az áldozatot. Megértettem. Az ő vallásuk szerint ez rettenetes. Ez egy dráma, hogy itt vagyok én a bűneimmel, és nem tudom bemutatni az áldozatot. Csak azt nem értem, hogy ezek az okos emberek. Hát tényleg okosak. Miért nem értik, hogy 2000 éven nincsen áldozó templom? Miért nem értik? Remélem, te érted. Mert az lehetetlen, hogy bakok és bikák vére eltörölje a bűnt. Olvasok a zsidó levélbe. És ott az örömhír, hogy Jézus Krisztus egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Egyetlen áldozat. Az Isten fia. Ez óriási. Gondoljatok, az Isten fia halt meg, értem. Ez lesújt, hogy ennyire gonosz vagyok, hogy az Istennek ebbe bele kell halnia? Még a kommunista Tóth Árpád költőnk is megértette. Azt mondja, nem emelhetem fel az arcomat, mert ember vagyok én is, az Isten véres gyilkosa. A keresztre gondol. De testvérek, minden bűn, támadás az Isten felsége, szentsége, trónja ellen, lázadás a trón ellen, az isteni hatalom ellen. Ez nem olyan egyszerű, hogy a lónak is négy lába van, mégis megbotlik. Nem így van. A mi istentelenségünk támadás, lázadás. Mondhatnám, a sátán oldalán állok. Hát egész addig, míg meg nem térek, amíg meg nem hódolok az igazi Isten előtt. És erre van szükségem. Ha nem hiszitek, hogy én vagyok, milyen szomorú. Az előbbieket, hogy alátámasztam az igével, a Ézsaiás 59.2, hanem a ti bűneitek választottak el a titeket a ti istenetektől. Ilyen egyszerű. Nem az ő karja rövid, hogy megsegítsen, hanem a mi bűneink választottak el. Aztán ugyanebben a fejezetben, a 12. verst, ott van a diagnózis. Rólunk, rólam. A próféta a maga népe nevébe beszél. Bizony sok bűnt követtünk el veled szembe. Vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk. Bűnösök vagyunk. Megtagadtuk az Urat. Hűtlenül eltértünk Istenünktől. Erőszakot és lázadást hirdettünk. Szívünk csupa hazugságot gondol és szólt. Háttérbe szorul a törvény. Távol marad az igazság. Elbukik a hűség a tereken. És a becsület nem érvényesül. Oda lett a hűség, és aki rosszat kerüli, zsákmányul esik. Látta ezt az Úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend. Amikor látta, hogy nincs ott senki, elámult, hogy nincsen közben járó. Saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta. És aztán a csattanó, de eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez. Milyen gyönyörű, hogy a diagnózis. Rettenetesek vagyunk, így lehetne összefoglalni. Lázadók vagyunk, istentelenek vagyunk. És akkor de eljön. Eljön a mi drága Urunk, és eljött. És ő a mi Urunk. Vitatkoznak Jézussal. És azt mondja, én elmegyek, keresni fogtok engem, de meghaltok a bűneitekbe. És már kitértem az előbb arra, hogy a bűn tulajdonképpen nem erkölcsi kérdés elsősorban. Másodszorban súlyos erkölcsi kérdés, de elsősorban teológiai probléma. Ahogy mondtam, a trón elleni lázadás, Isten elleni lázadás, ami hitetlenségünk. Ez nincs joga egy embernek se. Aztán sorolgattam ezeket a önmegváltó dolgokat, és sokan hisznek mondjuk egy tisztító tűzbe, ami nincs, a reinkarnációba, ami megint egy hamis önmegváltó gondolat. Aztán sokan hisznek és reménykednek abba, hogy a halálon minden vége, mindennek vége. Hát ez meg a legmegdöbbentőbb. Hogy tényleg azt gondolják, hogy a halálon mindennek vége. Temetésen sokszor elmondtam ezt a megdöbbentő mondatot a gyászolóknak, erre mindenki mindig fölkapta a fejét, halál hívők tetszenek lenni. Igen, aki abban hisz, hogy a halál az utolsó szó, az halálhívő. És nehogy azt higgyétek, hogy a zsidók nem így voltak, Azt olvassuk Ézsaiás 28-ban, ti ezt mondjátok, szövetségre léptünk a halállal. Szerződést kötöttünk a holtak hazájával. Ha megjön az elsöprő áradat, nem ér el bennünket, mert a hazugság lesz az oltalmon, hamisság a rejtek helyünk. Eddig az emberi hamis reménység, de Istennek van, és láthatjuk, mindig volt megoldása, igazi evangéliuma, valódi menedéke, minden megtérő bűnös számára. Ezért így szól az én Uram az Úr, a Sionra egy követ teszek le alapul, szilárd követ, drága sarokkövet alapul. Aki hisz, az nem menekül el. A törvényt teszem akkor zsinór mértéké, és az igazság lesz majd a mérce. Jégeső söpri el az oltalmazók hazugságot, víz árasztja el a rejtek helyett, felbomlik a halállal kötött szövetségetek. De testvérek, miért kell nekünk különböző reménység, emberi megoldás, téveszmék, mendemondák, mesék, miért kellenek nekünk vallási mesék, mikor itt van a mi Urunk, aki azt mondja, én vagyok, és ha hiszel benne, legyen akár mekkora bűnöd. Egy idős asszony régen magához kéretett, azt mondta, hívő volt, bibliás hívő volt. Azt mondja, én nem hiszem, hogy az Isten megbocsát nekem. Két magzatomat megöltem. Ez lehetetlen, hogy az Isten ezt megbocsátja. És olyan jó volt neki is hirdetni az evangéliumot. Nincs olyan bűn. Nem eshetsz olyan mélyre, ahova az Isten lenne hajolt volna, érted? Ez az evangélium, ez az isteni szeretet, ez a kegyelem evangéliuma. Csodálatos dolog ez. Jézus megmondta, ti lentről valók vagytok, ő fentről való. És még egyszer kijelenti nekik, majd amikor felemelitek az ember fiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok. Olyan csodálatos látni, hogy a kereszt alatt az a vad marcona százados azt mondja, bizony Isten fia volt ez. Amikor leborul valaki, mert meglátja ő benne a megváltóját, amikor felemeltetik, amikor egy ember számára felemeltetik, ezt mondja Nikodémusnak is Jézus. Ahogy Mózes felemelte kígyót a pusztába, úgy kell az emberfiának felemeltetnie, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, örök élete legyen. Testvérek, itt nem arról van szó. A keresztény evangélium nem arról szól, hogy egy kicsit jobb életünk lesz, vagy rosszabb, vagy rendeződnek az emberi kapcsolataink, vagy nem rendeződnek. Ezek ráadásul megadatnak néktek, csak keresétek először az Isten országát. A lélek, az örök élet, ez az igazi kérdés. Ez az igazi evangélium, hogy nem a haláli az utolsó szó. És amikor felemelitek az ember fiát, akkor meglátjátok, hogy én vagyok. Igen, ő a mi Urunk, aki meghalt értünk a Golgotán. Csodálatos. És hát nem erről szólt az Ószövetség. Nem erről szól az Ézsaiási evangélium, az Ézsaiás könyve 53. fejezetében, hogy ő bűnhődött. Az ő sebe járta, gyógyultunk meg. Mindannyian a magunk útját jártunk. És az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Ez a megváltás, a helyettes áldozat, amiről szólt a zsidók vallása is, csak az előkép volt. Az Isten báránya, aki hordozza és elveszi a világ bűnét. Igen, ő a mi békességünk, és olyan csodálatos, hogy az Úr szenvedő szolgája. Meggyógyultál-e már az ő sebei által? Elfogadtad-e az ő kereszt áldozatát? Ne halogasd ezt elfogadni. És azt látom magamban is, meg sok keresztény testvéremben, nem elég tudatosak vagyunk. Nem vagyunk elég tudatosak a hitünkben, hogy ez valóság, hogy Jézus Krisztus értem és helyettem. Értem, tette ezt Jézusom. Fájó szívvel hiszem, tudom, lelkem örök üdvére. Igen. És aztán a végső botrány, amikor újra kimondja, hogy én vagyok, azt mondja a zsidóknak, Ábrahám újongott és örült, amikor látta az én napomat. Erre a zsidók azt mondják, 50 éves se vagy, és láttad Ábrahámot? És akkor Jézus egy olyan mondatot mond, amitől megint elfogja őket a vallási fanatizmus, követ ragadnak. Hát azt mondta, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. És ebbe a Jézusi kijelentésben két csodálatos üzenet van. Ábrahám él, újjong Jézus napján. Jézus, aki az égő csipkebokorba beszél Mózessel, aki megjelenik Ábrahám előtt, az Úr, emberi alakba, tudjuk, két angyal aztán a két angyal megy Sodomába, megjelenik Ábrahámért, Izsákért, Jákóbért, te érted, és én értem. És ez az evangélium, hogy ő eljött, és Mózes nem csak az égett csipke bokorba beszélt az Úr, hanem a megdicsőülés hegyén, Illéssel és Mózessel. Aki hisz ő benne, így fog ott lenni vele örökké. Sokan azt mondják, ugyan kérem, beszéltem az erőműves munkatársaimmal egy alkalommal, hogy az üdvösségről. Az egyik fiú megfogalmazta nekem, azt mondta, komolyan gondolod, hogy mi a mennybe akarunk menni, és Zsoltát akarunk énekelni? Nagyon szomorú lettem. Van ilyen is. Még az üdvösség se kell, az örök élet se kell. Már netán Zsoltát kéne énekelni. Hát persze, azt gondolom, aki megtért ember, aki hisz, aki tudja, kicsoda nekem Jézus, annak megzendül a szívébe a Zsoltár, a dicsérlet. És nem is tudsz más tenni. Dicsőíted őt. Imádod őt. Hát a drága Istenedet. És testvérek, látják ezt rajtunk. Jézus 11 emberrel felforgatta az akkori római birodalmat. Milyen sokan vagyunk itt, hogy lássék lelkemben Krisztusnak szépsége, hogyha az ő lelke lakik benned, akkor átformálódunk az ő képére. És ez valóság kell, hogy legyen. Mert az isteni megváltás valóságos. És azzal szeretném csak befejezni a testvérek felé, hogy mindezt, amit elmondtam, magam is átéltem. Teljes bizonyosságra jutottam. Az én Uram, Jézus Krisztus él. És akármilyen méltatlan, nyomorult, bűnös vagyok, üdvösségem van, örömöm van, és amikor legmélyebben vagyok, akkor is van egy csendes derű, egy húsvéti fény, ami megtöri a Golgota sötétségét, és felragyog az élet világossága. Imádkozzunk! Uram, mi olyan sokszor fogadkozunk, mint annak idején a te tanítványait, Péter és a többiek, mert mindig magunkra tekintünk, és azt gondoljuk, vannak lehetőségeink, és olyan jó megtapasztalni, hogy nem kell nekünk fogadkozni. nem kell kimondani most új napot, új évet, vagy éppen új korszakot fogok kezdeni, hanem csak annyit kell kimondani. Itt vagyok, Úr Jézus Krisztus. Szeretnék a tied lenni. Könyörülj meg rajtam. Bocsásd meg, amit ellened vétettem. Ajándékozz meg engem, Uram, a te lelkeddel. Teremts egészen újjá, tisztogass. És valóban hadd kérjük, Uram, a te néped, akik már hiszünk benned, a dávidi imádsággal, hogy tiszta szívet teremts bennünk, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennünk. Hadd legyen alkalom, Uram, most estéről estére, amikor rólad beszélünk, amikor te beszélsz magadról, hogy megelevenedjen a mi keresztény hitünk, hogy megújulhassunk a veled való közösségben, hogy élet és valósággá lehessen bennünk a megváltásod, hogy a te igéd is cselekvéssé lehessen bennünk. Munkálkodj így a mi szíveinkben, Úr Jézus Krisztus. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítson meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. Amen.